Atyám, fiai, férfiak, olyan örömmel mondom ezt a Károli Biblia kifejezésével, nem láttam még együtt ennyi férfi testvért, pedig hát egyszer-egyszer már álltam közösség előtt, polgári szakmám szerint is tartottam néhány előadást, magyar szakos tanár vagyok. Kisember áll előttetek. Nem csak termetér, ami jól látszik, mert a mikrofon is eltakar engem, hanem sok más dologban kicsi, és abban különösképpen kicsi, hogy nagyon kicsi a tapasztalatom a fasori gyülekezetet illetően, mivel szűk egy éve vagyok a gyülekezet tagja. Ide költöztem a Bencúr utcába, a hívogató harangszót a lakásból hallom, úgyhogy azért is jövök, meg azért is, mert ide vágyik a szívem, mert jó itt lenni köztetek. Hogy miről szeretnék számot adni bizonságtételként. Nyilván, ahogy ezt szoktuk is mondani, a bennem élő reménységről. Arról a világosságról, amit megkapok. És arról a küzdelemről is, amit az ember a sötétséggel kell, hogy megvívjon, akkor, amikor életében az imádságnak, az igeolvasásnak úgy helye lesz. Ezek a bizonyságtételek nagyon sokszor élettörténetek. Isten ments, hogy élettörténetet mondjak, annál már idősebb vagyok, hogy elég lenne már délután elmondani. Hitéletem története az rövidebb, de még azzal sem jönnék elé. Hogy a 71. évemben vagyok, és ebből körülbelül 30-at mondhatok úgy, hogy a kezdetekben ifjúságomban, még Pál Úr László ifjúsági körében, törökörben, majd pedig a 80-as évek végén, amikor megtértem, inkább így a régi szóval mondva, hogy visszatértem az Eklézsiához, ehhez köthető az, amikor én ezt a világosságot kerestem, és kaptam Isten kegyelméből. Az, amit elmondhatok, tehát a fasorhoz kevésbé köthető, hiszen az itteni megtapasztalásaim ebben a kevés időben más jellegűek, mint amikor bekapcsolódtam valamibe, már felnőtt fejjel, szomjúhozóként, és megint más, ahova jövök már bizonyos gyülekezeti tapasztalattal, szolgálói tapasztalattal is, de magam kandiszemű új ember vagyok, és tanulgatom a neveket, ahogy leültem a sorba, Mihály és Imre testvéremmel ismerkedtünk meg, még kérdezte is Mihály testvérem, hogy miért vagyok olyan szótlan az ebédnél, nem mertem neki bevallani, hogy hát ha először meg kell szólalnom, akkor talán kicsit azon jár a fejem. Úgyhogy nézzétek el nekem, hogy csak tanulgatom még a neveket. A tapasztalat, amiről beszámolhatok, hogy az imádkozással kapcsolatban mit éltem meg az elmúlt másfél-két évtizedben, az a Pesszentőrinci 18. kerületi Kossuth-téri gyülekezetben való munkámhoz, szolgálatomhoz, gyülekezeti tagságomhoz köthető. Ott a 90-es évek elejétől vezettem egy ima közösséget, ami aztán úgy átalakult inkább bibliakör és ima közösséggé. Ettől különleges a dolog, hiszen egyúttal valóban mi voltunk a gyülekezetnek az az imádkozó közössége, aki a gyülekezet közösségéért, úgy általában Isten dolgaiért természetesen, de az egyénekért is folytatott rendszeresen imádkozásokat egy bizonyos napon, a hét egy napján. Az, hogy ez felerészben Biblia köré alakult, annak egyetlen oka volt, hogy ezen a bizonyos imaközösségi kezdeten, amikor beszélgettünk, igeolvasással indult, és igeolvasás után, amit leginkább az imádságról szóltak, hát nyilván kezdő voltam én is benne, beszélgettünk, és egy keveset, és utána valóban előkerültek azok az ima témák, amik úgy felszínen voltak, akár a gyülekezet életét, akár az ország sorsát, hiszen jócskán benne voltunk ott a 90-es évek, 92 táján kezdődött ez, 7 vagy 8 évig folytatódott ez az ima közösség. De igény lett arra, hogy ezeket az igéket egy kicsit részletesebben beszéljük meg, nekem feladatul jött, hogy akkor tudjak róla hosszabban beszélni. De az is igaz, hogy hamar észrevettük, hogy ezeknél az ige magyarázatok nélkül, vagy elmélyülések nélkül nem mennek az imádságok. Nem szeretnék arról részletesen beszélni, hiszen ez is elvenné az időnket, hogy ezek az imaközösségi alkalmak hogy és miként szolgálták a gyülekezetet. Elgondolhatják a testvérek, elgondolhatjátok testvérek, hogy természetes módon láttuk ennek rengeteg áldását. De az, hogy ebbe a közösségbe sokszor olyanokat hoztak, érintetlen embereket is, hogy őértük imádkozzunk, vagy ott találkoztak először azzal, hogy létezik ilyen, hogy Istenhez közvetlenül lehet fordulni, és megérezték ennek a különlegességét, ebben nagyon sok tapasztalatunk volt, hogy ez valóban Istentől kapott ajándék. A másik oldala, amiről nekem itt személyes bizonyságtételként szólnom kell, az, hogy ezt nekem, aki az elejében kissé érintetlen emberként kerültem be, úgy ért, vagy egyházi szolgálatban, vagy szolgálatban érintetlen emberként, hogy hogyan kellett megbirkóznom magával a feladattal. Az első nyilván az volt, hogy az ige szakaszból fel kellett készülni, és hát az nekem egy hetet adott lehetőséget, mert egy héten egyszer tartottuk. Az, hogy a 150 Zsoltárt végig tanulmányoztuk, az ugye több mint 3 év volt, hiszen az ünnepi alkalmak hetek kimaradtak belőle, az nagy iskola volt nekem, hiszen magában az imádságban is a Zsoltáros a legszebb példákat adja. A másik része viszont az volt, hogy én személyemben hogy készülök fel az imádságra. Volt egy oldala, ami hát meg kell vallani, persze, hogy beszéd. Beszéd abban az értelemben, hogy milyen szavai vannak az imádságnak. Milyen formája van, milyen felépítése van. Nagyon nem kellett tanulmányozni, hiszen ez természetes módon benne volt a gyakorlatban, hallhattam eleget. Inkább az, hogy ezt én hogyan mondom. Beszédprodukcióként, vagy pedig ajándékba kapom magát az imádságot is. Hogy valóban amiről szól, az nem csak azt jelenti, hogy másoknak tetszik vagy jó, vagy ahogy megbeszéltük, arról szól témájában, hanem összetud-e bennünket kapcsolni Istennel. És itt óriási felelősséget éreztem, hogy engem személy szerint hogy kapcsol össze. Gondolom, vannak közöttetek olyanok, akik találkoztak ezzel a problémával, hogy más dolog szavakat mondani, szépen szerkesztett mondatokat, és megint más, amikor úgy mondjuk, hogy felfakad az imádság, amit az ember azért érez meg akkor, hogy most felfakad, mert nem tervezte, nem akarta, nem fogalmazta, hanem ajándékba kapta. És meg kell vallanom, hogy ebben nagyon sok küzdelmem volt, saját belső világomban. És azt tapasztaltam, hogy akkor van rendbe, idézőjelbe mondva az imádságom, hogyha rendben vagyok Istennel. Akkor van rendben az imádságom, ha rendben vagyok az emberekkel. És a kettő összefügg egymással, mert aki nincs rendben az emberekkel, ezt nagyon hamar megtapasztaltam, legyen ez családi, munkahelyi, bármilyen más, egyházközösségi dolog, hogy akkor Istennel nincs rendben a dolga. Tehát az imádság ebben az értelemben nem mankó volt, hanem menedék. Ahova el lehetett jutni, ha megkaptam. És azt, hogy kellett érte megküzdködni, hogy ezeket az imádságokat, amik valóban így a szívből jönnek, azt sokszor el sem tudom mondani, hogy fizikai értelemben mit jelentett. Talán szabad ilyet mondanom, de míg az az imádság, ami inkább csak szó volt, és én is éreztem ennek a szörnyűségét, hogy ez csak szó, az nem gyakorolt rám fizikai értelemben sem hatást. És az az imádság, amit így kaptam, az valahogy úgy áthatott, hogy azt éreztem, hogy valahol testileg is valahol máshol vagyok. Lehet, hogy furcsa ilyet hallani, de nem rejthetem béka alá, hogy tapasztaltam ilyet. Hogy az egy különleges állapot. Valóban, ha az ember ajándékot kap, akkor örvendezik. Valóban, hogyha valami felemelő dolog van az életében, akkor elkezd például kimelegedni. Tényleg vannak ilyenek. De akkor miért ne lehetne az imádságban, én abban ajándékot kaptam? Ezeknek a gyülekezeti imaközösségi alkalmaknak a hatását én azt hiszem, hogy maradék életemben úgy tudom eltenni, hogy fontos szolgálatra rendelt Isten, és a megszakadása, elmaradása, az nekem mindenképpen hátrány volt. De hogy ennek meg kellett lenni, abba bele tudtam nyugodni, mert valószínű, hogy Istennek valami terve volt azzal, hogy engem abból akkor kivett. Volt ezeknek az imaközösségi alkalmaknak egy olyan része, ami természetes, hogy nekem, ha felolvastam bibliai részt és magyaráztam, akkor egy biblia köri foglalkozás rendje szerint először nyilván volt egy bevezető imádság, ami szinte bekapcsolta a jelenlévőket, vele együtt magam is. Ezek az imádságok voltak azok, amikért otthon nekem meg kellett harcolnom, hogy az milyen legyen. Legyen aktuális, de legyen egyúttal az is, amit valóban akkor tényleg Istentől vett ajándékként át tudok adni a többieknek is. De ez mindig úgy szólt, hogy mi a közösség. És akkor, amikor a sokféle egyenkénti emberi imádságok, közösségért szólóak, országért, vezetőkért szólói, betegekért, gyászolókért szóló imádságok voltak, vagy éppen a közöttünk lévő nyomorultakért, vagy lelkipásztorainkért. Ezek után, az imádságok után olyan imádságot illet mondanom, ami valamiképpen összegzi ezeket. Természetesen ez azt jelentette, hogy szellemi értelemben is rá kellett figyelnem. Másik oldalról pedig ez volt a még nagyobb ajándék, mert hangsúlyokat kellett tennem, és ezeket a hangsúlyokat emberi módon nem illett volna kiemelni a végén. És itt jön a bökkenő, hogy én nagyon megtanultam úgy imádkozni, hogy mi, hogy nekünk, hogy hozzánk, Uram. És utána elmentem a bibliaórára, és a bibliaórán részben az imaközösség tagjai, meg más bibliaköri tagok csodálkoztak azon, hogy te, aki ott imádkozol előre, végén összefoglalva, még olyan is volt, aki azt mondta, hogy jaj, olyan jó volt hallgatni, Istenem, Uram, de kár, hogy te nem imádkozol hangosan a Biblia körön. És nehezen tudtam elmondani, hogy csak egy-két közelebb velem lelki rokonságban is lévő testvéremnek, hogy küszködöm bele, hogy a sötétségével küszködöm a dolognak, hogy ó, könnyű mondani, hogy nekünk, hozzánk, a miénk, így, Uram, mi eléd állunk, emeljük. De akkor, amikor nekem kell megszólalnom személy szerint, akkor lehet, hogy nem ilyet kéne mondani. Lehet, hogy csak annyit kéne mondani, hogy irgalmaz nekem nyomorult bűnösnek, mert volt valami abban a napomban. Vagy az, hogy szíven ütött az az ige szakasz, ami megszólalt, és személyesen azt mondta, hogy te meghallottad végre, hányadszor mondom neked. És bevallom őszintén, szégyeltem ott a gyülekezet tagja előtt ezeket a nagyon személyes imádságokat. Elmondtam magamban. Igaz, akik közelebbről ismertek annak idején, hallhatták nem egyszer, ha az imádság, a befejező imádság hangzott el az imaközösségben a részemről, hogy külön imádkoztam azokért, akik nem szóltak hangosan. És köszönet azért, hogy meghallgatja Istenünk ezt az imádságot is. Egy kicsit biztatva is őket, hogy ez nem imádkozási verseny, ahol meg kell szólalni. Ettől függetlenül évek teltek el, hogy Biblia körül nem tudtam hangos imádságot mondani. Részben ezzel a szégyennel a szívemben, részben pedig azzal, hogy kimondom ugyan, de épül-e vele a közösség, ahol bennülök. Küzdöttem ezzel. És amikor odajutottam, hogy ezt meg tudtam tenni, nagyon nagy könnyebbsége lett. Éreztem újra, hogy van olyan imádság ajándék is, amit az ember nyomorúságában el tudott mondani, mert azt is ajándékba kapta, hogy annak, aki legilletékesebb teremtő Istenének tudja elmondani, annak a Jézus Krisztusnak tudja elmondani, aki ezekért a bűnökért, amit én is elkövettem, meghalt. és ezek akkor nem szavak. Amikor végre ki tudtam mondani, akkor éreztem, hogy most már nem szavak. És megvallom, hogy ezek az imádságok olyan kis kurták, furcsák, rövidkék voltak, de emelkedett szívvel, és örömmel tudom mondani, hogy ezek nagyon igaziak lettek a számomra, és nagyon fontosak. Mondtam, hogy a bennem lévő ajándékba kapott világosságra adó szót. Ez az. És az, hogy a bennem időnként meglévő sötétség, ami gondolom nem csak az én sajátom, mindnyájan küszködünk ezzel, az nem múlik el, az megvan ma is naponként. Előfordul, hogy reggel ígeolvasás előtt képtelen vagyok imádkozni. És akkor azért kell sóhajtoznom, hogy tudjak mondani valamit, ami nem szavaknak az egymásba szerkesztése, hanem azt tudja mondani, amit most mondanom kell. Először azért, hogy az íge világosságát kapjam meg, nem csak úgy, hogy felcsapom, és majd lesz valami ott, hanem már azért, hogy én kész szívvel tudjak hozzákezdeni. Sokszor fakad fel úgy imádság belőlem ilyen állapotban, amikor nem tudtam elkezdeni, és nem akartam úgy bibliaolvasásba kezdeni, ami hasonlatos volt az 5. Zsoltár imádságához, és a türelmeteket nem veszem tovább igénybe. Az 5. Zsoltár első verseit olvasnám hasonló gondolatok mellett. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat. Ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki a hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Istennek kegyelme. Erős gúzsba kötve szívem, lelkem láncon, a sátán szolgájaként éltem e világon. Sok rosszat is tettem, amire csak rávett, a bennem lévő rosszért a világ is megvetett. Szenvedéseimért nem szánt meg senki sem, nem ajánlottak föl segítséget nekem. Érzéketlen szívem ajtaját bezárva, életem zajában nem figyeltem másra. Nem tudtam, hogy valaki már régen keresett, és lejött értem a mennyből az élő szeretet. Az Isten küldte fiát, hogy engem megmentsen, az ajtóm előtt állva várt, hogy beengedjem. Talán már régen zörgetett szívemnek ajtaján, ám az ajtól süket füllel én azt meg sem hallám. Szívem zárva maradt, nem nyílt meg előtte, de ő nem mondott le rólam, nem hagyott el mégsem. Nyisd meg hát ajtódat, ha ő zörget rajta, ne élj avval tovább, ki a hazugságnak atya. Engedd, hogy megmentsen az Isten szent fia, és igazzá lesz benned az élő Biblia. Úgy döntöttem én is, hogy jöjjön a kegyelem, hisz nincs az üdvösségben semmi érdemem. A többit tudjátok, mert megírtam már máskor, élő hitet kaptam mennyei atyámtól. Legyen áldott örökké szent neve, ő mindig tudja, miknek mikor van ideje. Az örömnek, a gyásznak, a születésnek és a meghalásnak. Az ő szent nevét áldom, míg élek, imádom. Életemnek ura ő legszentebb királyom. Szabaddá tett az Úr, nincs semmi hiányom. Adja meg nektek is, szívemből kívánom. Amen.